Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája a Szentpéter Bazilika oszlopos madonnája az egyház szolgálatában. Vértesajai László művészettörténeti lelkiségi jegyzete. Az oszlopos madonna Máriás közbenjárása napjainkban is folytatódik, hiszen a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével éppen az oszlopos madonna ikonja köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Hogy mennyire nem véletlen ez a választás, próbálja elmagyarázni a műsor a kettkép érdekes és izgalmas történetén keresztül. Az oszlopos madonnára időről időre, gyakorta jelentős pillanatokban különleges feladatot bíz rá gondviselés, csak az utóbbi időt tekintve a II. Vatikán zsinat során 6. Pál pápa a Mater Ecclesiae, egyház anyja címmel tüntettek ki. II. János Pál pápa az 1981-es merénylet kísérlet után az ikon mozaik másolatát a Totus Tuus jelmondatával a Szent Péter térre néző apostoli palota együttes bronzkapu feletti homlokzati részére emeltette. Napjainkban pedig a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével az oszlopos madonna köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Mindez egy 600 éves Mária ikonnal történik, amiről azt sem tudjuk, ki festette. Ám a neki tulajdonított különleges szerep miatt úgy látszik, ez nem is annyira fontos. Az egyedüli fontosra ugyanis a Péter sírja a zarándokló hívek kezdettől fogva tévedhetetlenül ráéreztek. Ennek a képnek ereje van. Tud valamit, és a gyermeké tartó szűzanya meghallgatja a hozzá fohászkodókat. A kora reneszánsz korból származó Istenanyja ikon nem tartozik a jól ismert madonna típusokhoz, bár egyértelműen itáliai bizánci hatásról tanúskodik, főként a szűzanya maforionja, vagyis a hagyományosan kék színű kendőköpenye, amely a fejét és a vállát borítja a szokásos csillagokkal, ami szűzi tisztaságát jelzi a szülés előtt, alatt és utána. A szűzanya tekintete szép metszésű szemeivel biztató pillantás, amely egyszerre vigasztal és erősít. Ellenben a gyermek csupa báj és játékosság, a kicsi lábait fölemeli és jobbjával lendületesen áldást ad. Arcán életerős mosoly, amely megvidámítja a rátekintő hívek lelkét, és meglehet, hogy éppen ez az egyik titka a nagy népszerűségének. Anyja nem mutat rá, hanem kezeivel tartja a gyermeke törzsét, így különösen is illik rá a szó, hogy oszlop tartó anya. Az ikon eredeti neve Beata Maria Virgo ad Columna, és így az oszlopos boldogságos Szűz Mária sajátos vonásaként rögzíti az oszlopot. Ezt a 600 éves freskót ugyanis az 1400-as évek első harmadában az eredeti konstantini Szent Péter Bazilika főhajója baloldali oszlopsorának 3. oszlopára festették. Természetesen előbb emberfő magasságban bevakolták a márványoszlopot, mint amit sok helyütt másutt is megtettek, főként a régi ókeresztény bazilikák esetében, ahol a templom hajójában csak oszlopok álltak, hogy aztán egyikre másikra ráfessék az óhajtott védőszentet. Az oszlopnak funkciójából adódóan jelképes szerep is jutott. Az oszlop maga ugyanis tartószerkezet, hordozza a ráneheződő súlyt, így az egész tetőszerkezetet. Az oszlopok együttese a Szent Péter Bazilika esetében valóságos oszlop erdőt jelentett. 4 sorban 22, összesen 88 oszlop tartotta a födém nagy súlyát. A kolumna, oszlop, görög szó neve, stylos. Pál apostol Galatákhoz írt levele önéletrajzi részében így szerepel: Barnabás kíséretében fölment Jeruzsálembe. A Jakab, Péter és János, akiket osztopoknak tekintettek, felismerték az osztály részül neki juttatott kegyelmet, és az egyetértés jeléül kezüket nyújtották neki, Pálnak és Barnabásnak. Az apostolok valamennyien a hét osztopai, és ha ez igaz, mennyivel inkább érvényes arra a názareti lányra nézve, aki maga is egyedül csak ő, szó szerint, testében hordozta az Isten fiát. Ennek az egyedülálló szerepnek a felismerése az alapja a Mária tiszteletnek, amelynek gyökereiről éppen a Szent Péter Bazilika Péter sírja melletti máriás karcolatok tanúskodnak, méghozzá már az első századoktól kezdve. S ha ehhez a valósághoz még az oszlop jelentés jelképesen is csatlakozik, akkor az tényleg különleges figyelmet igényel. Onnyit ismerjük az oszlopos Madonna elhelyezésének eredeti helyét, hogy a bazilikának a 16. század második felében élt Tiberio Alfarano nevű derék kanonokja egy nagyon részletes alaprajzot készített 1590-ben, és az új bazilika vonalaiba belerajzolta a régi konstantini templom alaprajzát és a hozzá kapcsolódó épületeket. Ezen a gondos és aprólékos térképen minden kaput, oltárt, kápolnát, képet sorszámmal látott el, amit aztán részletesen meg is nevezett egy hosszú lajstromban. Érdekességképpen említem meg, hogy a régi bazilika kereszt hajójától délre, vagyis balra megrajzolja egy kicsi, mégis háromhajós önálló kápolnának az alaprajzát, amelyet Sanctus Stephanus Minornak, kisebb Szent István kápolnának nevez. Ez a Scola Hungarorum, a Szent István királyunk emeltette magyar zarándokház kápolnája, amelyet a 8. században építettek, és amit 19. János pápa 1030 tájt a magyar zarándokoknak adott, akiknek a királya éppen István, az első vértanú diákonus nevét viselte. Alfarano térképét olvasva tudjuk, hogy a baloldali harmadik oszlopra festették az oszlopos Madonnát, de a szerző azt is feljegyezte, hogy alatta állt egy márvány szentelt víztartó. Ebből az is következik, hogy a bazilikába lépő hívő lélek köteles tisztelettel a szentelt víztartóhoz ment, ahol aztán föltekintett a fölötte levő szűzanya és gyermek ikonjára. De hogyan is lehetséges mindez, ha egyszer a régi bazilikát már II. Gyula pápa 1506-ban elkezdte átépíteni? Nos, éppen a megkezdett munkák miatt a régi bazilika fejétől, szentejétől számítva annak nagyobbik részét lebontották, hogy helyet készítsenek az új bazilika sokkal terjedelmesebb falainak a megépítéséhez. Mint hogy a munkálatok a sok nehézség és pénzhiány miatt csak lassan haladtak, ezért harmadik Pál pápa 1538-ban egy választó falat, ez a híres Muro Divisorio építetett, az új építkezési terület és a még megmaradt régi bazilika közé. Ebben a maradék bazilika részben viszonylag zavartalan tovább folytathatta a kultikus tevékenységet, sőt, a zarándokok még tovább is juthattak, hiszen fenntartották a Szent Péter sírjához jutás lehetőségét. Noha az új bazilika falai és óriási pilaszterei már álltak, de az egész építkezés nyitottan tátongott az ég felé, kupola és boltozat híján. Ha tehát a város felől érkező zarándokokkal belépünk az Alfarano kanonok megrajzolt a Szent Péter bazilikába, akkor először egy rövidebb oszlopos csarnokba jutunk, és baloldalt a harmadik oszlopon megpillantjuk az oszlopos Madonnát, majd a választófal egyik kapuján áthaladva egy épülő barokk templomba kerülünk, ahol építési anyag és törmelék közt tudunk csak előre haladni egészen Szent Péter apostol sírjáig. Mai szóval élve hibrid templom állott ott, amely közel fele részben ókeresztény, másrészt pedig barokk stílusban fogant. Így érkezünk el az Úr 1575-ös esztendejéhez, ami természetesen szenté volt, sok-sok ezer zarándokkal, akik persze mit sem tudtak a zavaros állapotokról. Szerencsére 13. Gergely pápa volt annyira gyakorlati érzékű, hogy a lehetőségekhez képest rendet teremtsen az zarándokok számára. Egyrészt tette ezt az építkezési területen, másrészt pedig átfésülte és megtisztította a maradék bazilikába behordott oltárokat, sírokat és képeket. Sok régi templomi berendezést szanáltak ekkor, de az oszlopos Madonnához senki nem mert nyúlni, még a pápa sem. De olvassuk csak az említett Alfadánó kanonok feljegyzését mindenről, amit a Fabbrica di San Pietro, a bazilika építéséért és fenntartásáért felelős ősi Szent Péter műhely naplójában rögzített. A nagyhajós templom harmadik oszlopán állott a dicsőséges Szűz Mária, sok évszázada nagy gráciával megfestett ősségi képe, előtte a szentelt víztartóval. 1574. decemberében elkezdték megtisztítani az oszlopok megrongálódott képeit, közülük csak párat hagytak meg, elsőként Krisztus anyjának oszlopos Mária képét, amely aztán az 1575-ös szent év során sok csodát művelt, amiért is az emberek, mindenféle fajtából valók, elkezdték nagy tisztelettel illetni a képet, és ennek kifejezésére ezüst fogadalmi tárgyakat, táblácskákat, díszes gyertyákat, sőtlen és gyapjú kelméket is vittek a Szent Szűznek. A bazilika kanonokjai azonban ezeket a votív, azaz fogadalmi ajándékokat átirányította a közeli Madonna del Soccorso, a segítő szűzanyag egyképéhez, amelyet áthoztak az építési területről a maradék bazilikába, és amit ők híresebbnek és tiszteletre méltóbbnak tartottak. Ám minél inkább elhordtak az oszlopos Madonnának szent ajándékokat, a Róma népe és a zarándokok, annál többet hoztak helyette, és a csodák száma is egyre csak szaporodott. A kanonokok pedig látván a mind nagyobb tiszteletet kénytelenek voltak egy fa építményt emelni az oszlopos Madonna elé, hogy a sok fogadalmi ajándékot a hívek azon elhelyezhessék. A közeli Szent Bonifácios oltáron pedig szentmisét mondattak a szűzanya tiszteletére. A szent év elmúltával sem szűnt meg az áhítat olyannyira, hogy 1578. április 16-án egy káplánt neveztek ki, aki az oszlopos Madonna elé helyezett alkalmi oltáron naponta bemutatta a legszentebb áldozatot. Most már a kanonokok is fölbátorodtak, és 1579. márciusában elrendelték, hogy minden szombaton itt imádkozzák el a Loretói litániát a Salve Regina énekkel együtt. Azon év májusában pedig a kegyképhez díszes márvány keret építményt emeltek egy új márvány oltárral együtt, amelynek közepén két porfír oszlop fogta közre az oszlopos kegyképet, tetejére timpanont helyeztek, oldalról pedig bábos korláttal látták el. Ez a példa követendőnek bizonyult, mert az 1600-as következő szent év során a Kapitólium dombján álló Aracsőli ég oltára Szűz Mária Ferences templom egyik ugyancsak oszlopra festett kegyképét foglalták oltárba, pontosan a Szent Péter Bazilika oszlopos Madonnájának mintájára, méghozzá állítólag ugyanazon Giacomo della Porta építész terve nyomán, aki az eredetit is készítette. Az oszlopos Madonna utolsó csodáját az eredeti helyén 1650 jegyezték fel, amikor az immáron düledező öreg bazilika magas gádor faláról a kegykép fölött álló márvány ablakkeret egy része leesett. Egy jókora darab pedig éppen a kegykép oltárára zuhant, és noha egészen szorosan körülvették a térdeplő zarándokok, közülük senki nem sérült meg. Az égi el azonban ötödik Pál pápát arra indította, hogy véglegesen lezárja és lebontsa a régi bazilika még megmaradt részét, hogy a helyén az új templom főhajójának bejárati részét megépítse. Természetesen gondoskodott az oszlopos Madonna kegykép méltó elhelyezéséről a már kész új bazilikában. A korábban említett segítő szűzanyag kegyképet még 13. Gergely pápa bevitte az új barokk templom első, róla elnevezett Gergely kápolnájába, a jobboldali kereszthajó mellett. Az oszlopos Madonnától Isten népe akkor még nem engedte elmozdítani, csak később az égi jel hatására. Időközben, még az égi jel érkezése előtt 1599-ben kijelölték az oszlopos Madonna helyét az új bazilikában, mégpedig a templom baloldali hajójának sarokkápolnájában, ahol Giacomo della Porta tervei alapján új oltárt építettek a régi mintájára. Végül 1607. február 2-án a purifikáció, vagyis Szűz Mária megtisztulása ünnepén, amit ma Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének mondunk, nagy pompával megtartott körbenetben átvitték a kegyképet az új helyére. A közel 50 évig kanonokként szolgáló Tiberia Alfarano leírja, hogy előbb nagy gonddal lebontották a régi bazilika tetőzetét, aztán a gádor falat, majd sorra földre döntötték a főhajó 11 méter magas megmaradt oszlopait, amelyek átmérője közel 1 méter volt. Alfarano leírja, hogy különös gonddal bántak a szizonya oszlopával, hogy megóvják a rajta levő freskót. Még Andrea de Bianchi, római asztalos mester nevét is megemlíti, aki hatalmas fűrésszel az ikon alatt és fölött elfűrészelte a márvány oszlopot. A munkálatokat már Carlo Maderno építész irányította, aki a következő években készítette el az új bazilika átriumát és homlokzatát. Az oszlopos Madonna végül Nagyszent Leó pápa és három névrokon pápa, második, harmadik és negyedik Leó pápák sírkápolnája közelébe került. A vatikáni nagykáptalan 1645. februárjában arany koronát ajándékozott a Szent Szűznek és a gyermek Jézusnak. A következő mozzanat már a II. Vatikáni zsinat negyedik időszakának a végéhez kapcsolódik. Miután a zsinati atyát lezárták és elfogadták az egyházról szóló Lumen Gentium kezdeti dogmatikai konstitúciót, 6. Pál pápa 1964. november 18-án ünnepélyesen kijelentette. Ezért szeretett fiaim és leányaim, örömmel jelentjük be nektek, hogy az egyház tanítását körvonalazó ökumenikus zsinat ezen ülését azzal az örömmel fejezzük be, hogy a szűzanyát az egyház anyjaként elismerő Mater Ecclesiae címmel tüntetjük ki. Ez a cím segíteni fog bennünket abban, hogy Máriát, mint a világ legszentebb szerető királynőjét, az egység anyai központját, üdvösségünk jámbor reménységét ünnepeljük. 6 évvel később, 1970-ben ezt a kitüntető címet, Mater Ecclesiae, egyház anyja, bronzbetűkkel bevésték a kegykép fölötti márvány intarziába. 11 évvel később, 1981. május 13-án lövések gördültek el a Szent Péter téren, és II. János Pál pápa életét, ahogy azt később ő maga értelmezte, a fatimai szűzanya közbenjárása mentette meg. Szent II. János Pál pápa hálából még abban az évben az apostoli palota Szent Péterre néző épületének egyik sarok ablakába állította föl az oszlopos Madonna Mater Ecclesiae kegykép mozaik másolatát, amelynek alsó sarkába iratta jelmondatát Totus tuus, egészen a tiéd. A Máriás közbenjárás napjainkban is folytatódik, hiszen a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével az oszlopos Madonna köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Befejezésül mi is imádkozunk a szűzanyához, ahogy eleink mindig is tették nagy szükség idején. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekednek nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Amen. A Szent Péter Bazilika oszlopos Madonnája az Egyház szolgálatában címmel Vértes Agyai László olvasta fel művészettörténeti lelkiségi jegyzetét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.